Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Hálával tartozunk Istennek ezekért a fiatal emberekért, akik készek arra, hogy életüket Jézus Krisztusnak és egyházának szolgálatára szenteljék, mondta Ternyák Csaba érsek tegnap, a papszentelés alkalmával, a közelmúltban egyben nyitott, teljes belső díszében felújított egri bazilikában. A papi hivatást nem önmagatokért kaptátok, a híveket, a közösségeket, az egyházat kell szolgálnatok, és ebben valósul meg saját lelki előrehaladások is, hívta fel a figyelmet a főpásztor. Ternyák Csaba áldozó pappá szentelte Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos, Szedmák Zoltán és Adolfo Enrique Parra Molina diakónusokat, és diakónussá szentelte Luidimar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akolitusokat. A beöltözést és a krizmával történő megkenést követően az új misések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét. Ma kivételesen nem kapcsoljuk az egri bazilikát délelőtt 10 órakor, ugyanis 11 órától érseki szentmisét közvetítünk élőben a 28. Jász világ találkozóról, Jász Jákó halmáról. Megkezdte a Magyar Honvédség a területvédelmi tartalékosok nagyarányú létszámnövelését, erősítette meg a területvédelmi erők parancsnokságának vezetője. Drót László azt hangsúlyozta, a napokban elindított toborzással a 18-55 év közötti korosztályt szeretnék megszólítani. Hozzátette, szerződéskötéskor egyszeri bruttó 150 ezer forintot kapnak, emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost hoz magával. Horvát lapértesülések szerint új választott bírósági eljárás kezdeményezett a MOL, az INA többségi tulajdonosa a horvát állam ellen a washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központjánál. A MOL rövid közleményben megerősítette a hírt, de részletekben nem bocsátkozott. Az értesülések szerint a Magyar Olajtársaság azért kezdeményezett eljárást, mert a zágrábi kormány szerinte törvénytelenül kényszerítette az INA horvát olajipari vállalatot, hogy az országban kitermelt gázt a kizárólag állami tulajdonban lévő horvát elektromos műveknek kell eladnia nyomott áron. Lemondtak az MSZP társelnökei. Kunhalmi Ágnes és Komjáti Imre a párt gyenge választási szereplésével indokolta a távozást. A szocialista párt választmánya most tartott először ülést a június 9-i választás óta. A tanácskozáson elhangzott, az MSZP vállalja a felelősséget, a következő hónapok feladata a párt működésének újragondolása. Csökkentek a tojás és hús árak tavalyhoz képest az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalói szerint. A ketreces tartásból származó étkezési tojás idén a június közepéig tartó időszakban több mint 19%-kal, a mélyalmos közel 17%-kal lett olcsóbb éves összevetésben, az átlagos áruk 52, illetve 60 forint volt darabonként. A vágócsirke termelői ára majdnem 18%-kal, kilogramonként 411 forintra mérséklődött június elejére. A friss csirkehúsok árának többsége legalább 5-10%-kal csökkent tavaly június elejéhez képest. Az előzetes adatok szerint megdőlt a 24 éves országos melegrekord tegnap, közölte a Hungaromet. Szombaton a Délalföldön több helyen emelkedett 35 fok fölé a hőmérséklet, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon pedig 37,7 fokot mértek. A korábbi rekordot, egy tizeddel kevesebbet, Tiszaroffon mérték még 2000-ben. Helyreállt az áramszolgáltatás a Nyugat-Balkánon. Pénteken a 40 fokot meghaladó hőségben röviddel 12 óra után omlott össze az áramszolgáltatási rendszer Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és a horvátországi Dalmáciában. Az illetékes európai hatóság nemzetközi vizsgálatot indított. Capri polgármestere elrendelte a szigetre érkező turizmus leállítását vízhiány miatt. Paolo Falco ezt azzal indokolta, vízellátás nélkül az idegenforgalmi szezonban a naponta szigetre érkező több ezer ember számára lehetetlen biztosítani az alapvető szolgáltatásokat. A vészes vízhiány a szigetet a szárazföldről ellátó vízvezeték hibája miatt alakult ki. Több ember eltűnt a svájci Alpokban, a heves esőzés okozta földcsuszamlás miatt. Egy nőt sikerült kimenteni, három ember után még tegnap is folyt a kutatás Svájc déli részén. Andros és Salamina szigetén, valamint Görögország más részein pedig erdőtüzek pusztítanak. Sérültekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. A napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Holnap reggelig előfordulhatnak újabb záporok, zivatarok. Sok felé a szél is élénken fúj napközben. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdett el.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kereges Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epergyemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epergyemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és 1-2 napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epergyem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt, és nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal volondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és Gemfix-et is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk. Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb lefelé tesszük az üveget 5 perc, hát az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból szakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten, az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva, de ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lemvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát varni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodába a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Thank you.
Ez szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta. Jól emlékszem. És még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe. De kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombatra, még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, ami nekem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe, olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntő levet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sóslevet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborban lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. A gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23. és 25. között zajlott.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Örülök, hogy akkor így összegyűltünk ennyien. Beszámolok arról, hogy hol is jártam, hol is jártunk, április végén ezen a nemzeti zarándoklaton. Annak az alkalmából történt ez, hogy egy évvel ezelőtt áprilisban járt nálunk Magyarországon Ferenc pápa, és a magyar egyház egy válaszlátogatást szervezett az egyéves évfordulóra Rómában, hogy most akkor mi menjünk meglátogatni a Szentatyát. Úgy gondolták, hogy ne csak a püspöki kar menjen, ne csak néhány válogatott személy menjen, hanem talán azért is, mert a Szentatya is, amikor itt járt nálunk, akkor azért, hogy sokféle emberrel akar találkozni, és találkozott is, a társadalom vagy az egyháznak a különféle szintjeiről, szolgálataiból. Erre a nemzeti zarándoklatra is körülbelül 1500 ember ment el, a püspöki karon kívül papok, hitoktatók, világi szolgálattevők is. Többféle módon mentünk, volt, akik repülővel, volt, akik busszal. Én a buszos csoportokba kerültem bele. Ennyi idő alatt az ember össze tud rázódni a többiekkel, akik ott voltunk, szóval jó hangulatban telt, azt el lehet mondani. Mivel ez zarándoklat, ezért nem szállodákba mentünk, hanem zarándok szállásokba Róma körül. Egy-két busznak az utasait elszállásolták egy-egy helyen. A szerzetes nővéreknél voltunk egy Róma széli. Az éghajlat egy kicsit más, mediterrán. Látszik az öltözködésen, hogy olyan időjárás volt egyébként, mint idehaza is, tehát olyan 15 fok volt nagyjából, és olyan 20 percenként változott, hogy hol sütött a nap, hol esett az eső. Úgyhogy így kellett felöltöznünk minden nap. Az első nap, akkor ide jöttünk a Santa Maria Maggiore bazilikához, minden nap a nagyobb bazilikákat látogattuk végig. Némelyikben misét is tartottunk, itt nem tartottunk misét, de itt kezdtük az utat. Ennek a története van is hozzáfűződően egy egyházi ünnepünk, a Havas Boldogasszony. Úgy keletkezett ez a templom, hogy ókeresztény korban egy nemes házaspár Rómában arra keltek föl, hogy egy álmot láttak, és akkor az álmukban a szűzanya szólt hozzájuk, hogy építsenek egy templomot, egy új templomot Rómában, és majd meg fogja mutatni a helyét, majd kijelöli, hogy hol legyen a helye. Na, ezzel elmentek a pápához, és elmondták neki, és a pápa azt mondta, hogy hát én is ezt álmodtam. Nekem is megjelent, és ugye, nekem is azt mondta, hogy építsünk, és majd kijelöli a helyet. De vajon hol lesz a hely? Hát azt majd meg fogja mutatni az ég. És akkor, amikor mentek visszafelé, az augusztusban volt, és augusztusban elkezdett havazni. Hát azon a vidéken egyáltalán, hogyha decemberben havazik, az is nagy dolog. Állítólag, hogyha a római gyerekek a Szentpéter bazilika tetején havat látnak, akkor nem kell iskolába menniük. Az annyira rendkívüli dolog. Különösen, hogyha nyár legmelegebb hónapjában hó van, rögtön látták, hogy ez jel, és az egyik mezőn ott belepte a hó nyáron, kiment a pápa, és az ő pásztor botjával jelölte ki a történet szerint a templomnak az alaprajzát. Arra épült föl a Santa Maria Maggiore. Hát ezek általában barokk templomok, de ott meg lehet látni az ókeresztény alapokat, illetve az ősi, hát ilyen bizánci stílusú, mint az ikonok, festményeket vagy mozaikokat. Ezek általában ezeknek a templomoknak a legősibb részei. Több ilyen templom is van. Az alakján az látszik, hogy ókeresztény a bazilika stílus. Nagyon egyszerű az elrendezése, strukturálása, oldalhajók, oszlopok, 300-as, 400-as, 500-as, 600-as években építettek ilyen bazilikákat, és akkor az is látszik, hogy a későbbi korokban ezeket kidíszítették. Eredetileg nem voltak ennyire díszesek, ezek ugye már barokk stílusú díszítések rajta. De az eredeti alap, és főleg itt a padlón látszik, ezek eredeti ókeresztény mozaikok. Nincsenek rajtuk alakok, hanem apró mozaik kövekből különféle geometriai mintákat formáltak ki. És hogyha ezen lépkedsz, akkor mondjuk olyan 1500 éves mozaikokon lépkedsz. És a Rómában ez természetes, hogy ide lépsz, akkor 1000 év, oda lépsz 500 év, amoda lépsz, akkor 3000 éves dolgokat érinthetsz, foghatsz. Ott mindenhol ilyenekbe botlik az ember. Itt van az ókeresztény módon festett boltozat. Bibliai jelenetek vannak, Mária élete, illetve Jézus születésének a történetei, és római tógába vannak öltözve az emberek. Ott látszik, hogy ez még a római korban készült. És akkor itt van a szentély, ugye itt az oltár, itt fölötte pedig egy baldahin van, több ilyen régi bazilikában van előrehozott oltár, ami fölött négy oszlopon álló baldahin van. Ez ugye barokk stílusú, de vannak a régebbi baldahinok is. Itt látható hátul az ókeresztény apszis, Mária mennybevétele megkoronázása. Ókeresztény stílusú, csak hogy a többi kor azért mind ott hagyta a nyomát, és alul az oltár alatt pedig olyan, mintha alaksor lenne, de lépcsőn kell lemenni, és mindegyik ilyen római zarándok templomnak van egy oltár alatt bejárható része, ami annak a templomnak a különlegessége, és ott mindig van valamilyen erekje. A Santa Maria Maggiore-ban például a kis Jézusnak a jászolából vannak darabok, tehát ez azt fejezi ki igazából, hogy ha ide elmész, akkor az olyan, mint hogy a Betlehembe mennél el. Itt is érinthetted, közelében lehettél a kis Jézus jászolának. Úgyhogy itt a lentről fölnézünk, mindenféle kornak itt van a sajátossága. Itt szembe van, ez 9. Piusznak a szobra. 1800-as, 60-as, 70-es években volt ő pápa. Ő itt temetkezett, tehát volt néhány pápa, aki nem a Szent Péter bazilikába temetkezett, hanem akkor valamelyik római bazilikába. 9. Piusnak valahogy a szívéhez ez állt közel, és mosolyogva térdel és imádkozik. Tehát érdekes, 1800-as években is azért nem csak ilyen szigorú pápa ábrázolások voltak, hanem őt például így mosolyogva néz fel a menny felé, meg a szüzenye felé. Itt egy mellékoltár, tehát ez egy oldalkápolna. Mellékoltárként is azért elég nagyméretű oltár. Fölötte van ez a bizánci stílusú ikon, az Istenszülő, a gyermek Jézussal, és azt úgy nevezik, hogy a Salus Populi oltár, vagy a Salus Populi kép, a nép üdvössége. Ferenc pápa, hogyha külföldre megy, akkor előtte mindig ide megy ehhez az oltárhoz imádkozni, és hogyha hazatér, akkor is először ide megy hálát adni. Ferenc pápa szívéhez is, hogy ez a templom, meg ez az oltár, meg ez a szizany ábrázolásával közel. És éppen akkor tartottak itt misét, tehát hogy tartanak úgyis miséket, hogy most nem a főoltárnál, a bazilikában, hanem az oldalkápolnában találhatsz alkalmakat misére, hogyha erre jársz Rómában. És akkor megyünk tovább az utcán, és hogy mindenhol láthatóak, hogyha az ember kicsit figyelmes, milyen szizany ábrázolások. És akkor ezek azt jelzik, hogy a zarándok útvonalon vagy. Tehát, hogyha ezeket a képeket követed, akkor mindig eljutsz a következő templomig. Ezek mindenhol vannak Rómában, tehát csak észre kell őket venni. Ki vannak írva a templomokra néha, hogy milyen búcsú nyerési engedményeket kapnak. Például teljes búcsú minden nap örökösen élőkért és holtakért ebben a kármelita templomban. Tehát a pápák különféle búcsúkat adtak ki ezekre a templomokra, és akkor az zarándokok számára akkor nem csak egy évben egy-két napos van templombúcsú, hanem ez mindennapos búcsú nyerési lehetőségnek számít. Az ajtó nyitva, bemehetsz, és imádkozhatsz, búcsút is nyerhetsz. Búcsúnak a feltételei, hogy Szent Gyónásban kell részesülni, Szent Misén vegyél részt, szent áldozáshoz járulj, és hogy imádkozzál a Szent Atyának a szándékára. Akkor mentünk tovább, ez a San Pietro in Vincoli templom, a megbilincselt Szent Péter. Ebben a templomban őrzik Szent Péternek a bilincseit. Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk róla, hogy Szent Pétert elfogadták, börtönbe zárták Jeruzsálemben, és ott tartották, hogy majd kivégzik, de éjszaka az Úr angyala megjelent, miközben az egyház imádkozott érte, éjszaka megjelent az Úr angyala, és lehullottak a kezéről a bilincsek, és kivezette őt a börtönből, miközben észre vették őt a börtönőrök, és csak odakint a városban tűnt el az angyal, és tért magához Péter. Ők imádkoztak, és akkor miközben imádkoztak, éjszaka zörgetett valaki az ajtón, és hát Uram, láss csodát, hát itt van Péter. Miközben imádkozunk, hogy Uram, menj, meg egyszer csak bejön az ajtón. Tehát ez az apostolok cselekedeteiben van, és akkor ebben a templomban őrzik Szent Péter bilincseit. Tehát, hogy az arándok fölkeresi ezt a helyet, akkor ezzel találkozhat. Egy művészet történetileg pedig a legérdekesebb, itt oldalt van Michelangelo egyik legnagyobb remek műve, a Mózes szobor. Éppen akkori pápának, akivel nagyon sokat veszekedett Michelangelo, annak a sírja, hatalmasabb síremlék lett volna, csak részben készült el, de akkor is, hogy remek mű, mert itt található Mózes szobra. Hát Michelangelo leghíresebb szobra talán a Pieta, a Szent Péter Bazilikában, arról most éppen nincsen képem, de az egy elég ismert szobor. A történet szerint hogy Michelangelo ráütött a kalapáccsal a térdére, és hogy fölkiáltott, hogy szólalj meg, annyira tökéletesen sikerült. Ez a Mózes. Itt pedig hát nem így szoktuk elképzelni a pápákat. Tehát, hogy a reneszánszkor egy elég sajátos volt. Tehát amikor a botrányos pápák voltak, azok ezek a reneszánsz pápák voltak. Nem mindig voltak teljes tisztelettel irántak a művészek se. Így ábrázolta Michelangelo, hogy így heverészik. Van le tudni, hogy pápa, hogy itt tiara van a fején. Ezek a pápák azért világi urak is voltak, meg hadvezérek is voltak néha, meg egyéb viselt dolgaik is voltak. Hát ez volt a reformációnak is az ideje, tehát amikor német vidékeken vagy francia földön sokan föllázadtak a pápaság ellen, hogy ez méltatlan. De meg tudta reformálni azért magát a pápaság meg az egyház. Sokszor rá lehet fogni sok mindent az egyházra, egyházi vezetőkre, azért az is igaz, hogy a szentek hatása az mindig nagyobb, és a megújulás is azért időről időre azért megtörténik. Itt is a baldahinos oltár, le lehet menni alá, és akkor itt meg lehet tekinteni az itteni erekjét, Szent Péter láncai. ez pedig már a lateráni bazilikának az oldala. Mindenhol vannak ilyen egyiptomi obeliszkek. Ezeket a római császárok hozták Egyiptomból. Tehát ők is hoztak szuvenírt. Szuvenírnek több száz tonnás obeliszkeket hoztak el. Tehát ezek eredeti egyiptomiak. Még az ókorból. A lateráni bazilika oldalában a Battistero keresztelő kápolna, ennek az ókeresztény mozaik része. Onnan látszik, hogy keresztelő kápolna, hogy 8 szögletű. És a közepében van a keresztelő medence. Eredetileg itt ugye a római korban pogány templomok álltak, aztán az egyház ezeket átvette, és akkor újra gondolta és kitalálta, hogy hogyan lehet ezeket keresztény kultusz számára alkalmazni. Mint hogy az obelisznak a tetejére is azért már keresztet tűztek. A lateráni bazilika, ennek is van külön ünnepe, megünnepeljük a lateráni bazilika fölszentelését. Azért ünnepeljük római templomokat, mert megünnepeljük egyrészt a saját templomunkat minden faluban, az a templombúcsú. Mi nálunk a magyarok nagyasszonya a templom, tehát hogy akkor tartjuk. Azon kívül megünnepeljük egyházmegyénk fő templomának, bazilikájának az ünnepét is, mert ahhoz is tartozunk, és mint a világegyház megünnepeljük Róma bazilikáinak a búcsú ünnepeit is, mert az egész világegyház ugye Rómához is tartozik. Tehát ezáltal kifejezzük az egységünket, összetartozásunkat egymással, meg Róma egyházával, Róma püspökével, a pápával is, és a pápának a fő székes egyháza az nem a Szent Péter Bazilika, bár az a legnagyobb, hanem az ősi székhelye a pápaságnak az nem a Vatikán, hanem a lateráni domb. Ott épült a lateráni bazilika. Tehát ez kisebb, mint a Szent Péter Bazilika, de egy kicsit nagyobb tisztelete van. Igazából hogy ez volt eredetileg a pápák székhelye. Egészen a középkor végéig, és a 1400-as évektől, tehát az avignoni fogság után, azt hiszem akkor kezdték kiépíteni a Vatikánnak az 1500-as években, főleg akkor kezdődött a nagy építkezés, de egészen a középkor végéig ez volt a székhely. Itt is látszik, hogy ókeresztény stílusú az egész szentély, tehát ezek a mozaikok, berakások, meg a mennyezeten teljesen bizánci stílusúak, ókeresztények, illetve középkoriak, és ha közelről nézzük, akkor itt vannak az apostolok, Szent Péter, Szent Pál, Keresztelő János, Szent János evangélista, meg itt van a szűzanya, ugye ők nagyok, de itt vannak egy kisebb alak, ez itt Szent Ferenc, úgy tűnik, hogy utólag tették be az alakját, egy kicsit kisebb alak, de Szent Ferenc, meg Szent Antal. Ők ferences szentek, azért kerültek ide, mert ez volt az a hely, ahová Szent Ferenc, amikor az ő karizmáját elkezdte élni, az Isten meghívta őt, és egyre több testvére lett, és akkor szükségessé vált, hogy a pápa jóvá hagyja az ő életmódjukat, hogy ne támadják őket, hogy ők micsoda eretnekek, vagy hogy ilyet nem szabad csinálni, amit ők csinálnak, ezt az életmódot, ezt a szegény, kolduló, szerzetes életmódot folytatni, és a pápához mentek föl, hogy a pápai jóváhagyást kérni az ő közösségükre. És ebben a bazilikában, a lateráni bazilikában találkoztak a pápával. Ennek is megvan a története, hogy az előző éjszaka a pápa álmot látott, és azt látta, hogy dől össze a templom, meg a bazilika Rómában, és nem, senki nem tudja megakadályozni, és egyszer csak jött egy ágról szakadt figura, egy nagyon szakadt zsák ruhában, oda megy a templomhoz, és puszta kézzel megállítja az összedőlést. És a következő nap megjelent ez az ágról szakadt figura a barátaival, és ez volt Asszisi Szent Ferenc. A pápa oda ment hozzá, és Szent Ferenc is ugye meghajolt a pápa előtt, mint Szent Péter utóda, és mint a Krisztustól adott tekintély előtt. Ugyanakkor a pápa is meghajolt Szent Ferenc előtt, mint aki meg a krisztusi eszményt képviseli. Ez a kettőség az ott van már a Szent János evangéliumában, a Szent Péter meg a szeretett tanítvány között. Hogy a tekintélyben az elsőség az Szent Péteré, de nem ő a szeretett tanítvány, hanem az ugye János apostol, de nem János a vezető. Amikor Jézus sírját Mária Magdolna üresen találja Szent János evangéliumában, akkor ketten mennek ki ellenőrizni és tanúskodni erről, hogy mi történt a sírban, és hát ez a kettő az egyik Szent Péter, mert hát ugye ő az apostoloknak a vezetője, ő az első számú tanúságtevő Jézus után, a másik pedig Szent János, a szeretett tanítvány, akit meg a szeretet visz oda. Ketten együtt vannak, és János gyorsabban fut a sírhoz, tehát a szeretet gyorsabban visz Jézushoz, mint a tekintély, de mégis megvárja, hogy először Péter menjen be oda. Tehát a szeretet, hogyha az egyházon belül mindig alázatos, és a tekintély jelen nem lázadozik, hanem hogy tiéd az elsőség, akkor is, hogyha a szeretetben meg más, aki választott. Tehát Szent Ferenc nem lázadozott az egyház vezetése ellen, az egyház legfő vezetője pedig elismerte, hogy Szent Ferenc, amit kapott, az valóban Krisztustól van, tehát a Krisztusnak az ajándéka ő, amit hogy elhoz az egyháznak, hogy mentsen meg bennünket, mert a hatalom, meg a pénz, meg a tekintély önmagában nem tud megmenteni bennünket. De a kettő együtt van, és a kettő nem lehet meg egymás nélkül. Itt van, azt mondja, IV. Miklós pápa, tehát fölrakatta a pápa saját magát is, de őt magát rakta a legkisebbnek, és a szizanya itt a kezével, mint egy ilyen kisgyerek megsimogatja. Tehát, hogy ő is oda rakatta magát a szentek közé, de a saját magát legkisebbként. Tehát tekintélyben ő volt a legnagyobb itt a földön, de a szentségben saját magát a legkisebbnek állítja. Itt van a baldahin, az oltár fölött látszik, hogy ez középkori gótikus. A Rómáról nem a gótika jut az eszünkbe, de vannak gótikus emlékek is, Rómában is, csak a későbbi korok, a reneszánsz meg a barokk erre azért ráépített. Itt őrzik Szent Péter és Szent Pál apostoloknak a fej erekét. A testük az Szent Péter meg a Szent Pál bazilika alatt van eltemetve, de a koponyájukat idehozták. Mint az egyház feje. Ugye a pápa, és akkor az apostolok, a nagy vértanúknak is a fej erekéjük így itt van. Ez egy középkori oltár, itt pedig a zarándok csoportunk, hát megtöltöttük ezt a templomot, tehát hogy ez nem annyira nagy, mint a többi bazilika, tehát nem a nagyság jelenti a szentséget. De azért szépen megtöltöttük, és akkor tartottunk egy misét, itt van a papoknak a csoportja, váruljuk a Szent Mise kezdetét. A környékünkről is voltak azért, határon túlról is voltak papok, idősebbek, fiatalabbak, hogy tényleg az egész magyarságot itt képviseltük, a papság részéről is. Ez meg itt 13. Leó pápának a sírja. Ő volt az 1800-as évek végén a pápa, a Szent Mihály imádság, Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, az tőle származik. Például, hogy onnan lehet ismerős a számunkra, ugye, tehát ő ide temetkezett. 13. Leó pápának volt egy látomása, a sátán a hangját hallotta, hogy kikérte magának a 20. századot, hogy képes arra, hogy elpusztítsa az egyházat az 1900-as évek során, hogy ezt ő meg fogja tenni. És a pápát ez nagyon megrázta ez a jelenés, és ennek hatására adta ki írta a Szent Mihály imádságot, és az volt emellé az utasítás, hogy a szentmiség végén imádkozzák el. Ezért szokott még most is megtörténni, most már nem kötelező, de szokták a hívek néha imádkozni a misék végén a Szent Mihály imádságot. Illetve iratott egy hosszabb Szent Mihály imádságot is, de azt csak papok mondhatják, meg püspöki engedéllyel lehet végezni. Az egy, tehát mind a két imádság, hogy exorcizmus igazából, ördögűző hatású imádság, a rövidebb az, amit a hívek is bármikor imádkozhatnak. A 20. század elején pedig, hogy kiadott egy enciklikát a Szentlélekről, hogy mindenhol, hogy tartsanak 9-et Szentlélek hívó imádságokat minden püspökségen, és a hívek is ezt végezzék, illetve külön ő maga a 20. századot pedig a Szentléleknek ajánlotta, hogy a 20. században a Szentlélek áradjon ki, és írja felül a sátánnak a műveit. Tehát a 20. század az ennek az időszaka, mikor a sátánnak a gonoszsága, a gonosz szellemi hatalma, meg a Szentlélek is összecsap, egy nagy erővel árad ki. Most nemrég hogy ünnepeltük a fatimai jelenéseket, meg a szüzanyát a templomunkban, és hát ez is ennek a jele a 20. század elején, ilyen különleges, hogy Mária jelenést kapott az egyház profétai figyelmeztetésekkel. Tehát amikor elárad a bűn, akkor úgy látszik, hogy igaz, hogy túlárad a kegyelem. És akkor itt van ennek a templomnak a lejárata, ugye zarándok kegyhely része, itt pedig kívülről ez a lateráni bazilikának a homlokzata. Hát a ókeresztény bazilikára fölhúzták ezt a barokk homlokzatot. És akkor odabent pedig az apostoloknak a szobrai állnak a bazilika belsejében. Onnan, hogyha eltávozunk, akkor így láthatjuk például ezt a mozaikot. Rengeteg ilyet látni Rómában, hogy a táblákat, hogy ezt, ez a pápa, azt, az a pápa. És akkor lehet olvasni, hogy a 266, azt hiszem pápa közül éppen, hogy melyiknek a műve ez vagy az, amit éppen láthatsz. Itt van vele szemben Szent Ferencnek a szobra, tehát itt látható az, amikor Szent Ferenc a testvérekkel megérkezett, és akkor meglátta a lateráni bazilikát, és akkor így áhítattal imádkozik. Szent Ferenc a pápaságban, tehát igazából az apostol Szent Pétert meg Krisztusnak a jelenlétét látta. A pápa meglátta Szent Ferenc, mert szintén Krisztusnak a jelenlétét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csák András, Ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. Az előadás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
a Szent István.